a gyógyulás akadályairól szeretnék beszélni, mert a legmesszebb menőkig hiszek abban, hogy az ő sebeiben van nekünk gyógyulásunk, és hiszek abban, hogy rendkívül fontos az igét megérteni, befogadni és azt szerint élni. Ha más nem is működik az életünkben, azt komolyan kell vennünk, hogy az Isten igéje működik. Azt mondta Jézus, ez az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. És ezért szeretnék, egyetlen egy igeverset hozok, vagyis két részletet. Az egyik a Timóteusi levélben van, tehát Isten iránti tisztelet volt fennállva. Keressük meg és olvassuk együtt. Timóteusi második levél, Timóteusnak írt második levél, negyedik részének a 20. versét fogom olvasni, majd a Márk evangélium a 8. részéből egy nagyon érdekes részletet, a 23. versről a 25. vers. Tehát Timóteusnak írt második levél, negyedik részének a 20. verse, Erasmus Korintusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagyta betegen, írja Pál Timóteusnak. A másik igeszakasz pedig Márk evangéliumában található, a 8. rész 23. versétől. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, mármint Jézus, azután szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkán. Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk, a Te igazságaidat, az igét. Köszönjük, hogy jöhetünk eléd, és az igékben növekedhetünk. És én azért imádkozom, hogy azok az akadályok, amelyek ott vannak a Szentírásban, azokat hadd értsük meg. Hadd vizsgáljuk meg ezeknek az igéknek az igazságában az életünket, és hogyha van valami, amit le kell rendezni, amit a hátunk mögé kell vetni, ezt tudjuk megtenni. Tudjunk növekedni, erősödni, és az az áldás, ami tőled jön, azt tudja betölteni az életünket Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Az első, nagyon érdekes ige szakasz, egyetlen egy vers attól az apostoltól, akiről így olvasunk az ő leveleiben, hogy az én apostolságom ismertető jelei, hogy is van? Jelekben, csodákban, isteni erőben nyilvánult meg közöttetek. Vagy amikor olvassuk Lukács híradásait, ő egy orvos volt, ő írta a harmadik evangéliumot, és az apostolok cselekedetét, akkor olyan dolgokról számol be Pál apostol misszió útjai során, ahol nagyon egyértelmű és világos volt az, hogy Pál nem csupán kijelentette ezt, hogy az én apostolságom ismertető jelei a jelekben, a csodákban és isteni erőkben nyilvánult meg közöttetek, hanem valóban működött ez. Amikor kiesik az ablakból a fiatal ember, mert az igehirdetés egészen hajnalig tartja Pál apostol, és már elnehezült a fizikai test, és lepottyan, meghalt, és oda megy, és imádkozik érte, és egészen megvigasztolódnak a tanítványok. Vagy amikor arról olvasunk, hogy nem mindennapi csodát tett Isten Pál keze által Efezusban. Az, amit Pál leír a római levélben, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott túlbőven kiáradt a kegyelem. Tudjátok, Efezusban volt egy olyan szentély, amit Artemisnek építettek. Nagyon sokan azért keresték fel Efezust, mert hittek, hogy ott gyógyulás van. Ma, amikor a régészek feltárták azt a területet, és megtalálták Artemis templomát, akkor nem csupán a templom maradványait találták meg, hanem olyan kis agyag, vagy ezüst, vagy különböző kis öntött szobrocskáknak, emberi testrészeknek a maradványai. Hogy azok, akik kaptak valamilyen gyógyulást, áldozati ajándékot úgy mutattak be, hogy meggyógyult a lába, akkor egy lábat kiöntettek ezüstből, és felajánlottak azon az oltáron. Számtalan különböző testrész maradványokat találtak meg. Amikor az apostol prédikál, és abban a nagy arénában, abban a nagy színházban prédikál, ott van nagyon sok ezer ember. És hány órán keresztül kiabálják hangosan, hogy nagy az Efézusi Artemis. Mi történik? És itt van az, hogy Isten nem mindennapi csodát tesz Pál keze által. Hogy a testén lévő kendőket elvitték, és a betegek meggyógyultak.
Ilyen is van. Tudjátok, az elmúlt 25 év óta, mióta pásztor vagyok, ilyen módon is imádkoztunk már emberekért, távolság miatt, hogy imádkoztunk kendőként. És működik. Nem arról beszélek, hogy ez olyan, mint amikor beveszed azt a bizonyos fájdalomcsillapítót, aztán vagy hat, vagy nem hat. Általában azért szokott hatni. Szóval azt mondja az ige, nem mindennapi csodák. Vannak ilyenek, de vannak is, működik. És arról tudok beszámolni, ez a hitem, ez a meggyőződésem, hogy az, ami le van írva, és dicsőség az Úrnak, hogy nem elégszek meg egy vallásos élettel. Nem elégszek meg azzal, hogy a Biblia egy történelemkönyv legyen csupán. Nem elégszem meg azzal, hogy ami történt 2000 évvel ezelőtt, nem hiszek abban a hazugságban, hogy az apostoli kor lezárult. Nem hiszek abban a hazugságban, hogy Isten ma már nem csinál semmit. Abban hiszek, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem tudom mindenre a választ. Dicsőség az Úrnak. A napokban a fiammal beszélgettem interneten keresztül, vagyis hát így levelezgettünk, meg írkáltuk be a dolgokat, és nagyon megdöbbentő volt számomra egy kérdés. Édesapám, neked melyik az az öt biblia vers, ami bátorít? Sorolt fel. Azonnal írtam az igéket. Rögtön ott volt a Róma 8.28, ez a megtérésen igéje. Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Aztán odaírtam az 1 Korintus 13-at, hogy rész szerint való bennem az ismeret, tükör által homályosan látok, akkor majd félől szűre, akkor majd úgy fogok ismerni, ahogyan már most ismer engem Isten. És odaírtam megjegyzésként, ez azért bátorító számomra, mert nem tudok mindent. És amikor esetleg számon kérnek, hát ezt nem tudom, és akkor mi van? Rész szerint való bennünk az ismeret. Szóval nem ugrok be, és nem dőlök be az ördög vádlásának, és a kárhoztatásának, hogyha valami nem működik az életemben, vagy valamit nem tudok. Rész szerint való az ismeret. Tükör által homályosan látok. Akkor majd színről színre, és úgy fogok ismerni, hogy már most Isten ismer. És ez engem nagyon tud bátorítani. Nem arra, hogy úgy se tudom, mint Pató Pál úr, hogy is van. Gyerekek, ne elhűdősek, hát azok tudják, még gyakoroljuk is sokszor. Gyerekek, hogy mit is mondott Pató Pál úr, tanulták? Igen, hely, rájönünk arra még, nagyon jó. Vagyis nem ez a jó, csak az, hogy olyan jó hangosan kiabáltad be. Valóban így van, és ez a fajta gondolkodás, ez az élet, ott van sokszor a hétköznapjaimban, mert úgy se tudom, akkor bele se kezdek. Vagy aztán, vagy van egy olyan érzés, hogy már megint elrontottam, bárcsak ne nyúltam volna hozzá. Tényleg, amíg valami működik, addig ne nyúlj hozzá. Emlékszem arra, gyerekként nagyon szeretik az ilyen ma már ilyen olyan órák vannak, hogy nincs benne semmi. Legalábbis én is fogaskerék meg egy-egy dolog, annyira izgalmas volt. Azok a régi órák, amiket így fel kellett húzni naponta, vagy két naponta, vagy hetente. És amikor a szüleim vettek egy új órát, akkor nekiestek. Nem tartott egy pár napnál tovább egy óra. És megmondták, hogy ha még egyszer szétszedjük az órát, akkor baj lesz, ki fogunk kapni. Az volt a feltétel, ha nem jár az óra. És néztük, hogy legyen. És egy alkalommal elfelejtették felhúzni. Hazajöttek a munkából, mi meg pörgettük a kis fogaskerékét. És akkor azt mondták, mit csináltatok, ez az óra jó volt, de nem járt. Szóval vannak ám dolgok, amiket mi úgy gondoljuk, hogy másképp kellene csinálni. Betegen hagytam. Olvastam egy könyvet, ami azt mondja Trofimoszról, biztos bűn volt az életük. Nem volt elég hite? Nem tudom, lehet. De amikor egy beteggel elkezdesz beszélgetni és imádkozni, ott vannak akadályként ezek. A 15 olyan kijelentést találtam a Szentírásban, ami a betegségnek a következménye. Tehát az, hogy nincs gyógyulás, nincs szabadulás. A gyógyulás 15 akadályáról beszél a Biblia. És erre se azt mondom, hogy ezzel a 15 igével kimerítettem a teljes Szentírást, de ezek olyan kijelentések, amiknek az üzenete ott van a Bibliában, és majd ezeket meg fogjuk vizsgálni.
Én nem szeretném azt mondani senkire nézve, még hogyha tényleg mi van az életedben, hanem az, hogy imádkozom értetek. Valamit hadd mondjak. Én hiszem, hogy a mennybe fogunk kerülni, és hiszem, hogy a hitelődökkel fogunk találkozni. Reménység szerint fogunk beszélgetni Pállal, Timóteussal, meg Trofimosszal. És én úgy gondolom, ez az én saját szubjektív érzésem, hogy amikor majd oda kerülünk, és megkérdezem Trofimoszt, na mi újság? Akkor el fogja azt mondani, Timóteus imádkozott értem, és meggyógyultam. Mert számomra ez egy bátorító dolog. Tudjátok, Timóteus azért kapta ezt a két levelet Páltól, mert egy fiatal szolgatás volt. Pál, amit leírt neki ebben a két levélben, azok útmutatások, instrukciók arra nézve, hogyan és miképpen szolgáljon. Nincs szó szerint leírva, hogy Timóteus, azért hagytam betegen Trofimoszt, hogy menjen és látogass meg, tedd rá a kezedet, imádkozzál érte, parancsolj Jézus nevében. Ez nincs leírva. De az a meggyőződésem, hogy úgy, ahogy Pál adott instrukciókat a szolgálatára nézve, meggyőződésem, hogy Timóteus elment és imádkozott érte. Szóval számomra ez az igevers, a 2 Timóteus 4.20 azt jelenti, amikor valaki azt mondja, ó, hát annyian imádkoztak már értem. És lehet újból és újból imádkozni. A másik igen, Márk 8.23-25. Jézus, amikor kétszer imádkozik, nem olyan rég csináltam egy nagy kommentárt a Biblia programba, és hát másolgattam bele nagy neves amerikai pásztornak az ige magyarázatát, és amikor ide érkeztem a Márk evangélium 8. részéhez, nagyon kíváncsi voltam, mit fog mondani a kommentáríró, nagyon a becsült ige hirdető. És következőt olvastam a kommentárba, ez volt a válasz erre a Márk 8.23-25-re, hogy itt két nagyon furcsa dolog van ebben a történetben. Egy, szembe köpi Jézus a vakot, a másik, én már hármat mutatok, a másik, hogy miért nem gyógyult meg azonnal Jézus. Ez aztán magyarázat. Nem magyarázta meg, hogy miért, csak az, hogy ez nagyon furcsa, nagyon különleges és megdöbbentő. És én azon gondolkoztam, hogy mit is jelent ez. És megértettem azt, hogy ez nekem egy bátorítás. Mert ha Jézus kétszer imádkozott egy vakért, én százszor is fogok. Én százszor is fogok. Mert én messze vagyok attól, hogy Jézussal egyenlő lennék, vagy bármi. És ez nagyon bátorítson téged is, hogyha nem történik azonnal valami. Rögtön vannak kész válaszaink, 150 éves válaszaink. Biztos Isten nem akarja, hogy megjöjjön. Szintén egy kész válasz. Ne erőltessük már ki az Isten akaratát. Hát ki vagyok én, hogy ránk kényszerítsem Isten? Semmi, egy porszem. De ha azt olvasom a Bibliában, hogy a sebeiben gyógyultunk meg, ha azt olvasom, hogy azért hűlődött, hogy az ő vére által legyen nekünk helyreállásunk, amikor azt olvasom a Zsoltárban, hogy ő megbocsátotta minden bűnödet, meggyógyította minden betegségedet, megváltotta életedet a sírtól, akkor miért nem kezdünk azon okoskodni és aggályoskodni, mint a világ, hogy még nem bocsátotta meg a bűneimet. Melyiket nem bocsátja meg? Azt, amit nem vallasz meg. De Jézus azért halt meg, hogy minden bűnömre legyen bocsánat. Ezt nem én találtam ki, ez nem egy amerikai sikerevangélium? Nem, ez benne van a Szentírásban. És múlt időben van benne írva a Szentírásban, múlt időben van Ézsaiás könyvében, és múlt időben van Péter levelében. Az ő sebeiben gyógyultunk meg. 15 ok, ami miatt nem biztos, hogy jön egy-egy gyógyulás az életünkben. És hogyha azt mondod, ó, én mind a 15-öt kipipáltam, akkor miért ne? Mert nem azért, aki akarja. És nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istenét. Ezek rendkívül fontos dolgok. Amit eddig megértettem, az írásból értettem meg,
És azért van itt ezen a dián egy nyitott Biblia, mert amit szeretnék mondani mindig abban a bizonyosságban és abban a hitben, hogy az igében le van írva. Mert minden elmúlik, a mi okoskodásunk, a gondolatunk, mindaz, amit tanítunk, elmúlik, de az Isten beszéde megáll. És ennél a pontnál négy dolgot szeretnék említeni. Az egyik, ami rajtam áll, meg kell tennem. Római levél 9. részének 16. vers azt mondja, ezért tehát nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörű Istené. Ez az ige vers a követ két dolgot állít. Az egyik, hogy ami rajtam áll, azt meg kell tennem. De ha mindent megtettem is, akkor is Isten kezében van mindez a dolog. Tehát ezt nekünk meg kell érteni. Sosem jöhet egy lázadás a szívünkbe. Sosem engedjünk az ördög hazugságának, amikor hozza a félelmeket, a keserűségeket és a miérteket. Másik igazság, amit megértettem, a Efézusi levél 3. részében van, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Szóval ő megteszi. És soha nem azon múlik, hogy gondolom vagy hogy kérem. Bár van szeretet. De szeretném elmondani, hányszor volt már úgy az életedben, hogy valamit kértél, és utána jött a vádló, és azt mondta, hó, hát ez nagyon harmat volt. Ez nagyon semmi volt, és elkezdett működni. Amikor az apa oda viszi a beteg fiát a tanítványokhoz, Jézus a megdicsülés hegyén van, és lejön, és azt mondja az apa, azok a tanítványok csődöt mondtak, akik már hatalmat kaptak arra, hogy gyógyítsanak betegeket, tisztítsanak leprásokat, támasszanak halottakat, és hirdessék az evangéliumot, és nem tudják meggyógyítani az apa fiát, és oda megy Jézushoz, a mesterhez, és azt mondja, ha neked valami lehetséges, akkor segíts. És azt mondja Jézus ennek az apának, nem tudod, hogy minden lehetséges annak, aki hisz? Mit mond az apa? Hiszek, légy segítségül a hitetlenségemen. Hát milyen hit ez? Értitek, hogy ide kapcsolódik az Efézusi levél 3. részének 20. verséhez? Mert erre a történetre, erre az igaz történetre, ami az evangéliumban le van írva, tökéletesen beleillik. Aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Az apa azt mondja, nem igazán értem ezt, de ha hitre van szükség, akkor én akarok hinni, és hiszem. De légy segítségül a hitetlenségemen. Ó, nagyon szenzációs ez az ige is működik. A harmadik, az érzések. Van, amikor kell, és fontos, és van, amikor becsapnak. Ez olyan, mint a gyógyszertárban. Beszéltem már erről. Van olyan gyógyszer, ami a magas vérnyomás csökkentő, és van olyan, ami vérnyomás növelő. Mindegyikre szükség van a gyógyszertárban, mert vannak, akik magas vérnyomásba szenvednek, és van, aki pedig majd elalszik, hiába megimott egy vödör kávét. De ha a patikus összekeveri a gyógyszer. A magas vérnyomásosnak vérnyomás növelőt ad, az alacsony vérnyomásban szenvedőnek pedig vérnyomás csökkentő, kiírja mind a kettőt. Bocsánat a kifejezés. De mindegyik gyógyszerre szükség van. Minden ilyen igére szükség van. Szükségem van a 34. Zsoltár 9. versére, ami azt mondja, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. De arra is szükségem van, ami a Korintusi 2. levél 5. részének a 7. versében van, hogy hitben járok és nem látásban. Mert ha az érzéseimre hagyatkoznék, minek hinni? Minek jönni imaházba? Minek csinálni ezt? Minek csinálni azt? Nagyon sokszor tapasztaltam már, hogy amikor ráálltam egy ige igazságára, és megvallottam, semmi érzelmi reakció nem volt benne, és működött. De el nem tudom mondani, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy nem csupán énekelnünk kell azt az éneket, hogy Isten élő lelke jöjj, áldva szájja rám, égi lángod járja át, szívem és a szám, tölts el tűzzel! Nem tudom ezt nektek megmagyarázni, bemutatni, prezentálni, hogy milyen dolog az, amikor az Isten tüze valóban átjárja az egész testedet, a fejed tetejétől a talpad aljáig. Nem tudom azt leírni, azt az élményt, amikor Isten szellemének a jelenléte kenete rád száll, és az egész testedben remegsz az Úr dicsőségétől. De az ige nagyon világosan beszél arról, hogy nem minden napom ilyen, hanem van, amikor egyszerűen az Istentől való engedelmességből az ige igazsága miatt tennem kell. Ha érzem, ha nem. De ha soha nem érzel semmit, akkor baj van. Akkor baj van. És még egy rendkívül fontos igazság, hogy nincs benne sem fény, sem árnyék változás. Nincs. Ez a négy igazság föltétlenül alap. Egy, ami rajtam áll, meg kell tennem. Isten fog cselekedni, de ne legyek akadálya annak, hogy ő cselekedjen. Kettő, nem azon múlik, hogy én hogyan kértem, vagy hogyan imádkoztam, vagy mit gondoltam. Harmadik, vannak érzések és szükségesek, de amikor semmi, amikor megtértél. Nézd már, alig érte a lábad a talajt, nem? Szerintem mindenki valami, legalábbis remélem, hogy valami ilyesmit átéltünk. Isten megbocsátotta a bűneidet, megváltotta az életedet a sírtal. Szeretettel és irgalommal jött, és ahogy Dávid mondja, és elvetted rólam bűneidet, addig egész nap rám nehezedett, jajgatnom kellett, ellankadt az erő, de jött a te szabadításod. És a negyedik igazság, nincs benne változás. Kérdés, miért vagyok beteg? Miért, miért, miért? Három kategóriában szeretném osztani a betegségnek a megnyilvánulását, hogy miért vagyok beteg. És ezt is az ige alapján szeretném megosztani veled. Erre jutottam, és úgy gondolom, hogy mindenféle betegséget vagy nyomorúságot az életünkben ebbe a három kategóriába be lehet osztani. Az egyik a hit próba. Jób egy olyan ember volt, aki Isten félő, megy az ördög, és elkezd beszélgetni Istennel, és azt mondja neki Isten, láttad az én szolgámat? Becsületes, Isten félő, fedhetetlen, nincs hozzá hasonló a földön. Azt mondja az ördög, persze, hogy láttam, tedd rá csak a kezedet, majd káromol téged. Azt mondja neki Isten, mindenét a kezedbe adom, de az életére nem teheted rá a kezed. És jönnek a fekélyek, jön a pusztulás, jön a halál, jön a gyász, minden él jó. Talán nincs is olyan ember ezen a földön, mint amennyit jobbnak kellett szenvednie. És jönnek a barátok. Egy hétig meg se tudnak szólalni. Én erre szoktam azt mondani, hogy bárcsak nem szólaltak volna meg a következő héten. Mert elkezdték vádolni és kárhoztatni Jóbot. És hogy mennyire istentelen volt ez a fajta vigasztalás, arról a Jób könyve számot ad, amikor a vége elmegy. Isten még ezt is megengedte Jób életében. Meg a drága látos feleségét is megengedte az életében. Átkozd meg az Istent és hajd meg. Tudta ám az ördög, hogy kit lehet meghagyni életben és kit nem. Nem erről szeretnék majd délután a házassággal kapcsolatosan beszélni, de ez is a küzdelem volt Jób életében. És amikor letelik a hit próba, akkor jön a szabadulás, jön a gyógyulás, jön a helyreállás. Jób életében ez volt. Aztán egy másik kategória, amikor Isten dicsőségéről. Kétszer is beszél erről a dolgokról. Az egyik a János 9-ben, a vakon születetről, a másik pedig a János 11-ben, amikor Lázár haláláról van szó. Isten dicsőségére voltak ezek a dolgok. Egyből oda mennek a tanítványok, és azt kérdezik Jézustól, ki vétkezett, ő vagy a szülei? Azt mondja Jézus, nem, ez Isten dicsőségére van. De hány évet kellett még annak a vaknak, annak a születése után még élnie vakon, annak a vaknak, hogy találkozzon Jézus dicsőségével. Ha belegondolsz, akkor Lázár meghal, negyednapos halott, és utána találkozik az Isten dicsőségével. De ez egy másik kategória, és a harmadik, az a bűn. A bűnnek a következménye, ahogy a római levél 6. része, a 23. versben mondja, a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Tehát én erre a háromról szeretnék beszélni, hogy Isten azért enged meg próbákat és betegségeket, és ebbe a három kategóriába szinte minden nyomorúságot, ami téged vagy engem ér, be lehet sorolni. Hit próba, az Isten dicsősége és a bűn. És most szeretnék az utolsó részében a szolgálatomnak beszélni arról, hogy mi az a 15 akadály, ami miatt emberek továbbra is betegek. 15 dolgot sorol föl a Szentírás, vagyis én 15 pontba soroltam fel, mert 15 ige helyet találtam, ami hasonló kategóriák, vannak átfedések. Egy nagy részéről úgy lehet beszélni, hogy ez bűn, de nézzük. És én úgy gondoltam, hogy azért kell, hogy ezt felsoroljam, mert lehet, hogy van, amivel tisztában vagy, lehet, hogy van, amit ismertél már, de lehet, lesznek olyan dolgok ebben a 15 pontban, amivel talán most találkozol először. Az első dolog a hitetlenség. Nagyon világos, nagyon egyértelmű, hogy a gyógyulás akadálya a hitetlenség. Azt mondja Márk evangéliuma, magáról az Úr Jézusról beszél a 6. rész 5-6 versben. Nem tudott egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget meggyógyított, kezét rájuk téve meggyógyította. Jézusról van szó. Következő igeszakasz 13-ban. 57-58-as vers. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak a saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Az a Jézus, akiről úgy emlékeznek vissza a tanítványok, hogy a názáreti Jézus felkent az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában volt. Jézus bárkit, mindenkit meggyógyított, aki hozzá fordult. Még annak az apának a fiát is meggyógyította, aki azt mondja, hogy hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemet. De a hitetlenség, amikor valaki szándékosan neki megy és ellene megy, ja, itt szeretnék megállni egy nagyon picit, mert sokan összetévesztik a hitet a reménységgel. Sokszor hallottam már ezt, drága aranyos testvéreimtől, azt mondják, hogy hiszem, hogy meg fogok gyógyulni. Bocsássatok meg, ez reménység. A hit az most van. A hit a remélt dolgok valósága. Ha nem így van, akkor meghazudtolod a zsidókhoz írt levél 11. részének az első versét, a Bibliát, mert ott van a definíció. A hit a remélt dolgok valósága. Nem majd, nem holnap, holnap után, hanem most. Tehát nem számít, hogy te úgy gondolod, hogy hiszel, ha reménység van a szívedbe, nem számít. Nem fog működni. Hiszem, hogy meg fogok gyógyulni. Soha. Mondom neked, soha. Mert a hit, zsidó 11.1, a remélt dolgok valósága. A hit az most. A reménységre szükségünk van. Remélem az, hogy üdvözülök. Ez teljesen helytálló. Remélem, hogy holnap vagy holnap után dolgok fognak történni. A reménység is egy pozitív várakozás. És ahogy a Pál le is írja az ő leveleiben, hogy a reménység, amit látok, azt nem kell remélni. Amit látok, azt nem kell hinni. De a reménység és a hit között az a különbség, hogy a reménység az valami olyan dolog, amit a fizikai érzékszerveimmel nem tudok megérinteni, és valami elkövetkezendő dolog, üdvösségünk reménységre szól. Így van. Mert az, amikor a halálom pillanata elkövetkezik, akkor lesz valóságosan az enyém. Már most az, de ezt remélem. A hit által van gyógyulás. Én soha nem olvastam azt az evangéliumokban, hogy valaki reménykedett a gyógyulásban, és kapott gyógyulást. Én azt olvasom az evangéliumokban, hogy aki hit, az kapott gyógyulást. És ez az igazság. Zsidókhoz írt levél 11. részének 33-as, 34-es verse. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját törték be, tűzereit oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségekből épültek föl. És a másik ugye a Jakab 5:14, amikor azt mondja, beteg valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit. Hogy imádkozzanak érte, kenjék meg olajat, és a hitből fakadó imádság szabadítja meg a szenvedőt. Nyilván, ha bűnt követett is el, bocsátott nyer, és úgy folytatódik tovább a 16-os versben, valljátok meg egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének. A hitetlenség egy akadály a gyógyulásra nézve. A második ilyen akadályról, amit olvasok a Bibliában, a böjt hiánya. Emlékeztek, mit is mond Jézus a tanítványainak, amikor bemennek a házba, és azt mondják, mi miért nem tudtuk meggyógyítani ezt az embert? Mit mondott Jézus? Ez a fajta böj és imádság által fog kimenni. És nézzétek csak meg, beszél az Ézsaiás 58 az igaz böjtről, és beszél arra a következményéről. Hogy nem csupán azért kell böjtölnöm és imádkoznom, hogy mások meggyógyuljanak, hanem azért, hogy hamar behekedjen a sebem. Ezt mondja Ézsaiás 58:8. Akkor hamar behekedt sebe. Mikor? Ha van igaz Isten tisztelet és van igazi böj. Nekem az olyan böj tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott pilincset, kibontod a járon köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, összetörsz minden járon. És következmény, akkor hamar beheged sebe. Ki az, aki kételkedik ebben, hogy ez a gyógyulásról szól? Értsétek meg, hogy vannak esetek, én nem beszélek, nem azt mondom, hogy most itt minden egyes, mind a 15 pont egyszerre jelentkezik az életedben, és azért nem gyógyultál meg. Hát, talán ilyen azért nincsen. De vannak olyan betegségek, amik szükségesek a gyógyuláshoz, mert ezt mondja az Isten igéje. Harmadik igazság. Nem tudom, hogy mennyire veszed komolyan. Amikor a próféta Bálám fönn van a hegyen, és Bálák, Peor király azért hívja Bálámot, hogy megátkozza Izrael, akkor Isten ugye megnyitja a szamár száját, és beszél neki, és azt mondja neki Isten Bálámnak, hogy elmehetsz, de csak azt mondhatod, amit én mondok. És azt mondja Bálám, hogy amikor látta, hogy Isten meg akarja áldani Izraelt, akkor ezt mondja, hogy áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz. Értsétek meg, hogy az antiszemitizmus és mindenfajta zsidó ellenesség és gyűlölködés nem csupán átkot hoz az ember életére, hanem veszteségre. 5 Mózes 7:15. Nem tudom, hogy mennyire vetted ezt már komolyan. De van jó néhány ember, aki azért gyógyíthatatlan, és azért van betegség az életében, mert utálja a zsidót. Értsétek meg? Minden népben van gonosz ember. És amikor egy zsidó ember nem istenfélő, akkor rosszabb a hitetlennél. Ez tény. Mert az ördög eszközévé válik. És az ördög mindent meg fog tenni a kiválasztott néppel, hogy Isten gyalázva legyen. De Isten számára a zsidó nép egy kiválasztott nép, és a Bibliából tudjuk, hogy nem azért választotta Isten ki a zsidókat, mert valami külön nép lett volna a többi közül, azt mondja Isten, te legkisebbek voltatok is a leggyengébbek. És azért választottalak ki titeket, hogy megmutassam az én dicsőségemet rajtatok. És nézzétek csak, 5 Mózes 17:15, távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a rossz indulati egyiptomi bajokat, amelyeket ismersz, nem bocsátja rád, hanem mindazokat, azokat sújtja velük, akik téged gyűlölnek. Értsétek meg, hogy ezért mondom az 5 Mózes 7:15 alapján, hogy igenis vannak, akiknek az életében azért van betegség, és azért nincs gyógyulás, mert antiszemiták. Mert gyűlölik a zsidókat, és haragusznak rájuk. Ez a harmadik, negyedik igazság. Amikor a törvényt elutasítja valaki. 5 Mózes 28:58-59. Ha nem tartod meg, és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, akkor az Úr csodálatos csapásokat küld rád és utódaidra. Nagy és tartós csapásokat, rossz indulatú és tartós betegségeket. Döbbenet! Értsétek meg, hogy rendkívül fontos, nem véletlen, nem csupán azért kell nekem olvasni a Bibliát, mint ahogy a Zsoltárban mondja, hogy lábam előtt mécses a te igéd és ösvényem világossága, hanem azért, hogy ne legyek átadva a kínzóknak. Ötödik igazság. A szövetségnek az elhagyása. 5 Mózes 29, 21-24. Akik látják a csapásokat és betegségeket, és meg fogják kérdezni a fiaitok, hogy mi történt. És az lesz a válasz, mert elhagyták az Úrnak, Atyáink, Istenének a szövetségét. Ez is egy akadálya a gyógyulásra nézve. A szövetség elhagyása. Gondolj csak bele, mennyire fontos az, amikor azt mondja Jób, hogy szövetséget kötöttem a szemem. Mennyire fontos, amit elmondtam már olyan sokszor, hogy fogjul ejtek minden gondolatot a Krisztus iránt engedelmességre. Mennyire fontos az, hogy megértsük, hogy Isten nem csupán egy szivárvány ívet adott, hanem szövetséget adott Krisztusban, veled és velem, dicsőség érte. 6. Amikor nem az Istentől várod a gyógyulást, a hazja, Ászán, vagy népek és nemzetek, vagy törzsek, Eflaim és Júda, 2 Királyok 1:2, 2 Krónika 16:12, Hósás 5:13, mind arról beszél, hogy emberek ahelyett, hogy az Úrhoz fordultak volna, bálványokhoz fordultak, és nem az élő Istenhez, és nem jött gyógyulás. A hazjáról ezt olvassuk, menjetek és kérdezzétek meg Belzebubot, Ekrón istenét. Nem jött gyógyulás. Ászáról betegsége egyre súlyosbodott, de betegségében sem az Úrhoz folyamodott. Nem is kapott gyógyulást. És Efraim vagy Júda látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt. Nem az élő Istenhez fordult, hanem népekhez, nemzetekhez, bálványokhoz, démonokhoz. 7. A kapzsiság. Gondoljatok csak arra, hogy Elizeusnak a szolgája Géházi, amikor a szíriai Naamánt meggyógyítja az Úr a prófétán keresztül, és hozza a sok-sok drága dolgot, akkor azt mondja Elizeus, nekem erre nincs szükségem. Menj haza úgy, ahogy jöttél. Vigyed a dolgaidat. És Elizeus szolgája Géházi titokban utána megy. És azt mondja, az én uram meggondolta magát. Ezt meg kérem. Jó, fölpakol, gyorsan nem is dugja, kis kutkójába. És amikor megy a próféta elé, akkor megkérdezi tőle, no merre jártál? Ohó, hát dolgom volt. Azt mondta neki a próféta, én láttam, hol voltál. És szálljon rád, és ivadékaidra, Naamán leprája, bélfoglossága örökre. Megdöbbentő. Megdöbbentő ez a dolog. 7-8. Zsoltárban ezt olvassuk a 41. részben, az első 4 versben, hogyha gondunk van a nincstelenre, akkor azt mondja az ige, az Úr enyhülést ad beteg ágyán, jobbulásnak ad neki, valahányszor betegen fekszik. Ez is egy akadály lehet, amikor elfordulok a nincstelenektől, és kemény a szívem. 9. A lelki érzelmeknek a dolgai. Számtalan igeverset találunk erre nézve. Ma az orvostudomány azt mondja, hogy a betegségeknek nagyon nagy százaléka, nem tudom pontosan mennyi, 70-80, vagy lehet, hogy több is, pszichoszomatikus. Valamilyen lelki érzelmi betegség, vagy lelki érzelmi oka van egy-egy betegségnek. A hosszú várakozás, példabeszél 13-12, betegé teszi a szívet. Énekek 5-8, a szerelem betege vagyok, már ebbe is meg lehet beteget. Jeremiás 8-18, gond terhel, beteg a szívem. Zsoltár 147-3, meggyógyítja a megtört szíveket és bekötözi a sebeiket. Számtalan olyan nyomorúság és betegség éri a testünket, mert van valamilyen lelki, eredeti oka. Tudjátok, mit mond János apostol? Kívánom, hogy amilyen jó dolga van a lelkednek, olyan legyen a testednek. Mernénk ezt kívánni? Na ne. Pedig van ilyen kijelentés János levelében. 10. dolog. Az Isten elutasítása, elhagyása. Ézsaiás 1:4-6-ban mondja az ige. Elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle, és ezért tetőtől talpig nincs rajta épp hely. Csupa zúzódás, kék folt és kennyes seb. Nem nyomták ki, olajjal sem tisztogatták, és nem kötözték be. Értsétek meg, hogy lehet ellenem mondani az ige igazságának, lehet ellenem mondani Istennek, jönnek utána nyugodosanak is bajok. 11-es, amikor nincs embered. Egyetlen egy olyan hely a Bibliában, az evangéliumokban, ahol sok-sok beteg van. Gondoltatok már erre? Ott van a betesdai beteg, aki hány éve? 38 éve volt beteg, és Jézus oda megy, és azt mondja, akarsz-e meggyógyulni? Mit mond? Nincs emberem. Nincs emberem. Hú, mennyire kiült volna a betesda tava. Jézus csak azt mondta, álljatok fel, menjetek haza, meggyógyultatok. Hú, kiürült volna. Nem kellett volna semmiféle látomás, angyalnak leereszkedni, megkavarni a vizet, és azon törtetni, hogy én akarok belépni elsőnek, mert én már 38 éve beteg vagyok. Nem. Lassan már az orvosi ellátás is ilyen. Sorba állunk, fél évet, meg ki tudja mennyi időt. Majdnem olyan, mint Betesda, nem? Valamikor leszáll az angyal, akkor majd bejöhetsz. Kapsz valamit a sebeidre. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg is így válaszolt, nincs embere. És Jézus volt ennek a betegnek az embere. Én úgy gondolom, nagy valószínűséggel azért nem gyógyította meg ott az összes többi embert, mert azoknak volt emberek. De itt van ez a 38 éve beteg ember, és nincs embere. És ezért nem jön gyógyulás az életébe. Ez is egy ok. Ez is egy ok. Ne hagyjuk a betegeinket magukra. Ne hagyjuk. 12-es. Jézus nélkül nincs gyógyulás. Megüzenik Lázár testvérei Jézusnak, Uram, akit szeretsz, beteg. Nincs ott. Viszont azt látjuk, hogy ahova ment Jézus, ott jön gyógyulás. Volt gyógyulás. Jézus nélkül nincs gyógyulás. Az ő nevében van gyógyulás. 13-as. Az úrvacsora is egy olyan ok, ami betegséget hozhat. Nem áldás. Pedig az áldás pohar, amit megáldunk. De azt mondja a Biblia, hogy ezért erőtlen és beteg közöttetek sok, és ezért halnak meg számosan. Az úrvacsora is lehet, a helytelen úrvacsora is lehet egy betegségnek a forrása, vagy következménye az 1 Korintus 11.30 alapján. Az utolsó előtti dolog a betegségre nézve, a paráznaság. Akár a 2 Sámuel 12-15, akár a Jelenések 2-22. Dávidnak a fia meghal, az első fia, akit Becsabé szül neki. Jelenések 2. Beteg ágyba vetem őt. És értsétek meg, itt nem csupán arról van szó, hogy esetleg ma, amilyen erkölcsön ez a világ, és jön a különböző betegségek, hív és egyéb dolgok, nem csupán erről van szó. És az utolsó, amikor démonok okozzák a betegséget. A Lukács 13.11-ben az a bizonyos görnyedt asszony, aki 18 éven keresztül görnyedt volt, és azt mondja Jézus, hogy a betegség lelke volt benne. És ezért görnyedt meg. 15 ok. A gyógyulás akadálya, a hitetlenség, bölcshiány, antiszemitizmus, törvényelutasítása, szövetség elhagyása, Isten helyett más bálványokat választasz, kapzsiság, amikor nem törődsz az Istenemmel, amikor egyszerűen lelki és érzelmi dolgok vannak, amikor Istent elhagyod, amikor nincs embered, amikor Jézus nélkül akarod megoldani, helytelen úrvacsora, különböző bűnök, mint például a paráznaság, és akkor tényleg. 15. Nagyon világos és egyértelmű kijelentés arra nézve, hogy miért lehet valaki beteg. Ezek akadályai. És azért hoztam, nem azért, hogy rosszul érezd magad, hanem azért, hogy az ismeret, ami szabaddá tesz, az legyen az életedben. Most meghajtjuk a fejünket és imádkozunk. Uram, nagyon köszönöm neked, hogy te tanítottál bennünket ebben a délelőttben, és köszönöm, hogy az ige világos, azok az indokok, amik ott vannak. Imádkozom, hogy hadd vegyük komolyan a Szentírást. Jöjj, Uram, légy, ami megtartunk, erősségünk és pajzsunk, és vezess bennünket, és áld meg az életünket. Jézus nevében. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Természetesen ez csak egy része, mert nem érintettem olyan gondolatokat a szolgálatomban, hogy mi van az öregedéssel, mert van ilyen. Mert a Biblia is beszél erről, hogy elhomályosulnak az ablakon kinézők, az örlő lányok kevesen vannak, már egy kis emelkedőtől is félnek. Tehát van egyfajta fizikai, az öregséggel, az idős korral járó testünknek az úgymond elhasználódása. De arra is olvasok példát a Bibliában, amikor azt mondja a Biblia, hogy ott van Káleb, aki 40 évesen ott van a pusztában, és utána 40 év múlva, amikor már bemennek az ígéret földjére, azt mondja, hát ma is ugyanolyan az erő, mint 40 évvel ezelőtt. Vagy azt mondja az ige, hogy magas korban is húslomból és zöldek, és hirdetik az Úr a kősziklát. Szóval sokkal összetettebb ez, de úgy gondoltam, hogy ezek az igék, amiket így az Úr a szívemre helyezett, és összeszedtem ezeket az akadályokat, ezeket vizsgáld meg. És kérdezz imád, hogy jöjjön erő, gyógyulás, szabadulás, megtartatás. És ne feledd el mondani, amit Lázár nővérei mondtak, Uram, akit szeretsz, bejöjj. Jöjjön gyógyulás a testednek, a lelkednek, a csontjaidnak, az életednek. Kívánom, hogy az Úr töltse be az életedet, és mutassa meg az ő dicsőségét. Kívánom, sok szeretettel áldjunk meg az Úr benneteket így.